Egy hazai blue chip társasággal, a Richterrel foglalkozunk, frissen tette közzé első negyedéves gyors jelentését a társaság. Itt van velünk a vonalban Réti Róbert, a Richter befektetői kapcsolatok és ESG vezetője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Mik voltak a kulcspontjai az első negyedévnek? Hogyha megnézzük, akkor 10% fölötti volt lényegében minden soron az a növekedés, amit publikáltatok, viszont az egy részvényre jutó eredmény, az pedig kiemelten erős lett, itt ugye 373 forintos EPS-t jelentettetek.
Egy stabil, meggyőző, kiegyensúlyozott évkezdet első negyedév van mögöttünk. Valóban szép növekedést értünk el mind az árbevétel, mind az eredmények működési profit területén. De ez igazából összhangban azzal, amit az egész évre vállaltunk, és az egész éves célkitűzéseinkben megjelennek. A netto profit és az egyrészmény jutó eredmény volt az egyetlen terület, ahol igazán meglepetést okoztunk a piaci várakozásokhoz képest, de ennek az oka az a pénzügyi eredményekben keresendő, és a pénzügyi eredmények között is az árfolyamhoz kapcsolódó árfolyamnyereség, veszteségek alakulásában. Az első negyed évben a gyengébb forint miatt átértékelődési nyereségünk keletkezett, elsősorban működési tőkeelemekhez kapcsolódóan, vevőkhöz és szállítókhoz kapcsolódóan. Összességben 15 milliárd forintos árfolyam nyereség, míg egy évvel ezelőtt hasonló okok csak ellentétes előjellel sújtottak minket, tehát akkor árfolyam veszteség volt, így az év per év, tehát tavalyhoz képest ezért tűnik egy ekkora ugrás a nettó nyereségben. Még annyit érdemes elmondani, hogy ez túlnyomó részt nem realizált. Magyarul az árfolyamok alakulásának tükrében ez akár el is tűnhet, átfordulhat veszteségé a következő negyed években, úgyhogy ezt nem lehet előrejelzni, nem is nagyon szeretünk fókuszálni, mert ez egyértelműen a menedzsment kontrollján kívül álló tényező. Úgyhogy amire viszont fókuszálunk mi is, és igazából a piac is, az árbevétel, és ahogy mondta, 10% fölötti volt a növekedés, 13% a gyógyszergyártás területén. Az azért fontos hangsúlyozni, mert egy évvel ezelőtt még velünk volt a romániai kis és nagykereskedelem. Ezt értékesítettük tavaly, igazából enélkül mérjük az alaptevékenységnek tekinthető gyógyszergyártás területén, mérjük magunkat, és erre is fókuszálunk, erre adunk előjelzést. Itt történt egy 13%-os bővülés, ami nagyon szépnek mondható, árfolyam hatások nélkül ez még magasabb lett volna, 16%, de ahogy mondtam, ez nagyjából összhangban van az egész évre adott hivatalos nyilvános becslésünkkel, ami egy ilyen 10-15%-os növekedést vetített előre. Működési eredmény soron 10% körüli növekedést értünk el, itt megint csak, ha az árfolyam hatásukat kiszűrtük volna, és itt elsősorban a rubel az, ami még mindig egy picit negatívan hatott az árbevételünkre és az eredményünkre, és akkor itt 17% körül lett volna a növekedés, tehát ez is valóban kétszámjegyű, aminek nagyon örülünk, és nagyon elégedettek vagyunk.
Hogyha a termékek szerinti bontásban nézzük meg az árbevétel alakulását, akkor azt látjuk, hogy a vállalat sztárgyógyszere, hogyha mondhatjuk így, a sztár terméke, a Vraylar, az a teljes bevétel növekedésnél jelentősen nagyobb növekedést tudott elkönyvelni, hiszen több mint 20%-kal 50 milliárd forint körülre nőtt a royalty bevétel. Minek köszönhető ez a jelentős növekedés, illetve mit várhatnak a befektetők, hogy mit vártok ti a Vraylarral kapcsolatos bevételek további alakulásátok?
Igen, tehát 4 fő üzletágunk van, ebből valóban az egyik, ami kiemelkedően teljesített az első negyedévben is, ez a neuropszichiátria, ahol egyértelműen a Cariprazin, illetve azon belül is az Amerikában Vraylar néven forgalmazott verzió adja az árbevétel legnagyobb részét. Tehát ez a terület volt az egyik fő teljesítő, a másik árfolyam kiigazítva 20% fölötti növekedést produkáló terület a nőgyógyászat volt. A legnagyobb ugrás az igazából a biotechnológiában volt, de ott inkább egy ilyen alacsony bázisnak köszönhető, aminek számviteli elszámolási okai vannak, de valóban ott is kiemelkedő volt az árbevétel növekedés, és az egyetlen kicsit a trend alatt teljesítő szegmens az a generikus gyógyszereket forgalmazó üzletág, ahol 3 negatív hatás is sújtotta az első negyedévből az üzletágat, a rubel gyengesége, egy tavalyhoz képest gyengébb influenza szezon, illetve a szállításoknak az alakulása, konkrétan tavaly év végén egy nagyobb kiszállítás történt a disztribútorainknak, emiatt ők kevesebbet vásároltak az első negyedévben. De nem akarom megkerülni a Vraylar-ral kapcsolatos kérdést, mert valóban ez a ez a sztárterméke a Richternek, ma ez adja az árbevételünknek mintegy 20-25%-át, a bruttó nyereség ennél is nagyobb részét, közel egy harmadát, viszont a Redlar ugye már nem a mi kontrollunk alatt lévő termék, ezt az EBVI forgalmazza az Egyesült Államokba, az EBVI a világ három legnagyobb gyógyszergyára közül az egyik, elképesztő kereskedelmi gépezetet tett a termék, a kariprazin termék mögé. Így az ő értékesítésükből mi royalty bevételben részesülünk, és ez jelenik meg a mi eredménykimutatásunkban, de nekünk direkt ráhatásunk a Redlar forgalmára már nincsen. Igazából élvezői vagyunk annak a fantasztikus növekedésnek, amit a Redlar produkál az elmúlt években, és vélhetően produkálni fog az exkluzivitás vagy a szabadalom lejártáig. És ez a növekedés ez még mindig 20% fölötti volt az első negyedévben. A tavalyi 35-40%-os növekedés után, tehát egy picit lassú, de még mindig elképesztő növekedés. Amire számítani lehet, és itt mi mindig az FD-nek az előrejelzéseire támaszkodunk, nincs okunk ne hinni ebben, hiszen az elmúlt években mindig teljesítették, vagy túlteljesítették az ígéreteiket. Itt az FD az idei évre is bőven 20%-os bővülést vár az egész éve tekintve, $3.4 milliárd várják a Redlar forgalmát 2024-ben, a tavalyi kb. $2.7 milliárd forgalom után.
Mikor jár le ez a szabadalom, és amikor ez bekövetkezik, addigra, hogyha a jövőképet tekintjük, akkor mi a stratégiája a Richternek, hogy a majd innen kieső bevételeket és profitot azt ellensúlyozni tudja?
A Redlar szabadalma az Egyesült Államokban 2029. szeptemberében jár le, illetve folyamatban van egy gyerekgyógyászati kutatás, aminek eredményeképpen arra számítunk, hogy jó eséllyel egy 6 hónappal ez meghosszabbítható, ez a szabadalmi védettség az Egyesült Államokban. Ebben az esetben 2030. márciusban veszíteni el a termék a védettségét, és onnantól kezdve gyakorlatilag a számunkra megszűnik az ebből származó árbevétel. Óriási jelentőség van a VR-nak, nem csak amiatt, hogy mit jelent ez a mindennapokban az eredménykimutatásunkban, ennek egyrészt óriási büszkeség, hogy egy ilyen sikertermékünk van. Nem sok közép-európai cégről tudunk, akinek ilyen ekkora jelentőségű gyógyászati terméket sikerült volna a saját kutatással előállítani, és ilyen sikereket elérnie. A Redlar tavaly a legnagyobb 50 gyógyszer között volt az Egyesült Államokban, a legnagyobb forgalmú gyógyszerek között. Úgyhogy ez óriási büszkeség, ez azt is jelenti, hogy a Redlar gyakorlatilag föltette, illetve a kariprazin föltette a Richtert a neuropszichiátriai kutatások térképére. Most már nem kell bemutatni a Richter kutatóit, ha megjelenünk egy iparági konferencián, bármilyen neuropszichiátriai eseményen, akkor a Richter mindenki számára ismert, a Richter kutatásai elismertek. Ez rendkívül megkönnyíti a partner kapcsolatok kialakítását, ápolását, ami számunkra nagyon fontos, hiszen egy kis középméretű gyógyszercég magyarországi bázissal nekünk a partner kapcsolatok azok mindig kulcsfontosságok voltak ahhoz, hogy sikereket érjünk el az országhatárokon, vagy mondjuk Európa határain kívül. Így ez az egyik nagyon fontos jelentősége a Redlarnak. A másik jelentősége, hogyha nem lenne Redlar, és nem lennének ezek a royalty bevételek, akkor nem lennénk képesek azokat a fejlesztéseket, befektetéseket, cégvásárlás vagy termék licenszvásárlásokat meglépni, amiket ma meg tudunk tenni, vagy az elmúlt években meg tudtunk tenni. Tehát a Redlar és az ebből származó bevétel az óriási lehetőség, egyben óriási felelősség is, hiszen a következő 5 évben nekünk úgy kell felhasználni ezeket a bevételeket, hogy egy olyan erős bázist építsünk ki a meglévő mind a 4 üzletágban, ami lehetőséget ad arra a Richternek, hogy továbbra is egy stabil, jól teljesítő gyógyszeripari vállalkozás lehessen 2030 után, amikor a Redlarból származó bevételek el fognak tűnni. A menedzsment minden nap ezzel kell és ezzel fekszik kis túlzással, hogy tudjuk kihasználni ezt az óriási lehetőséget, hogy a 4 üzletágunkat a mainál egy jelentősen magasabb fejlettségi szintre és méretbeli szintre juttassuk el 5-6 éves távlatban.
Utaltál már az előző válaszodban is a kutatásfejlesztés fontosságára a cégnél, és a számok ezt abszolút visszaigazolják, hiszen éves alapon körülbelül 1/3-ával nőtt a kutatásfejlesztésre szánt költségvetés. hogyan oszlik meg ez az R&D büdzsé a különböző üzletágak között, illetve várható-e, hogy akár új vertikumban is termékekkel rukkolhat majd elő a Richter a következő években?
Két nagy terület húzza az R&D költségeket, ez a neuropszichiátria, ahol originális kutatásunk van, ugye ebből született meg a kariprazin molekula is, illetve a biotechnológia, ahol bioszimiláris gyógyszereket fejlesztünk ki, ami szintén egy rendkívül drága eljárás. A neuropszichiátria területén a kutatások egy nagyon-nagyon szűk területre koncentrálnak, ez a D3 dopamin receptorok és azok hatásmechanizmusa, a kariprazin is ebből a kutatásból származik, és itt gyakorlatilag az a cél, hogy egy olyan kutatási portfóliónk legyen, és egy olyan pipeline tudjunk kiépíteni, ami a Raylar után is fog nekünk bevételt generálni, tehát további molekulákat szeretnénk sikerre vinni. Jelenleg ott tartunk, hogy 5 molekulánk van klinikai kutatási fázisban. Azt hiszem az elmondható, hogy a Richternek soha nem volt ilyen erős klinikai kutatási portfóliója és pipeline-ja. Ebből egy van fázis 2-ben, az egy saját jelenleg partner nélküli molekula, illetve 4 molekula van fázis 1-ben, ami közül egy az az EBD-vel együttműködésben fejlesztett molekula. A piacon ezt sokan Raylar 2.0-nak is hívják. Nagy reményeink vannak, hogy ha sikeresen zárulnak a klinikai kutatási tesztelési fázisok, akkor ez is jelentős piaci potenciállal bíró sikeres fejlesztés lehet, de ez még jó néhány év és jó sok klinikai tesztnek a kérdése. A másik terület, ami az R&D budgetet viszi jelenleg, ez a biotechnológia és azon belül a bioszimiláris, saját bioszimiláris gyógyszerek fejlesztése. Ugye szemben a hagyományos generikus gyógyszerekkel, amik néhány millió dollárból előállíthatóak, amikor lejár a szabadalma egy originális molekulának, a biológiai gyógyszerek esetén a szabadalom lejárat után úgynevezett bioszimiláris gyógyszerek kerülnek a piacra, de ezeknek a fejlesztése jóval hosszabb időt és jóval több pénzt igényel, és egyszerre fejlesztettünk 2 bioszimiláris molekulát, és ez okozza, hogy a biotechnológiai üzlet is jelentős R&D költségeket visel.
Milyen a nőgyógyászati portfólió kiemelkedő teljesítménye mögött?
A nőgyógyászati terület fókuszba helyezése, ez nem új, ez hosszú évek munkájának eredménye, és itt ugye nagyon nagyok az ambíciók is, azt tűztük ki célul, hogy 2030-ra Európában a legnagyobb nőgyógyászati gyógyszeripari cég akarunk lenni. Jelenleg a forgalom alapján másodikak vagyunk Európában a piacvezető Bayer mögött, de a különbség az egyre kisebb, és jó esélyt látunk arra, hogy ezt a célunkat el tudjuk érni, illetve ezen belül egy alcélként már azt is megfogalmaztuk, hogy idén az orális fogamzásgátló területén volumenben vagy ciklusszámban piacvezető szerepet, pozíciót el tudjuk talán érni. Gyakorlatilag itt az történt, hogy egy hagyományos közép-kelet-európára fókuszáló és orális fogamzásgátlókra fókuszáló üzletből kiépítettünk egy egész Európát lefedő, Nyugat-Európát beleértve lefedő értékesítési hálózatot, valamint a nőgyógyászat teljes spektrumára fókuszáló termékportfóliót alakítottunk ki, részben saját fejlesztésekkel, részben vásárolt, licencelt termékekkel, és ezek közül a korábbi évek vásárlásának fejlesztéseinek eredményeképp van néhány húzó gyógyszerünk, amik igen jelentős látványos növekedést produkálnak, és ez húzza az egész nőgyógyászat teljesítményét várhatóan, és remélhetően még éveken keresztül. A nőgyógyászat egy picit alul reprezentált, vagy kevésbé figyelem középpontban lévő terület a gyógyszeriparban. A nagy gyógyszercégek ugyan egy-egy alterületen jelen vannak, de senki nem fókuszál a nőgyógyászat egészére, illetve nőgyógyászati kutatásra, innovációra, és mi ezt az űrt próbáljuk betölteni. Nekünk célunk, hogy megoldatlan nőgyógyászati problémákra innovatív megoldásokat találjunk, és ezeket a nők milliói számára eljutassuk, és itt óriási eredményeket értünk el az elmúlt években is. Amire nagyon-nagyon büszke vagyunk, az a Rieko nevű gyógyszerünk például, ami endometriózisra is, indikációra is kapott egy jóváhagyást Európában, és ez egy olyan gyógyszeres megoldást kínál a nők számára ezen elég komoly egészségügyi probléma területén, ami valóban egy áttörést okozhat, és ez látszik a Rieko forgalmán is. Egy másik ilyen terület az a természetes ösztrogén és az erre alapuló fejlesztés, egyrészt a fogamzásgátlás területén, másrészt a menopóza tüneteinek kezelésében, és itt is nagy reményeink vannak. Egyrészt már piacon lévő, illetve fejlesztés alatt lévő gyógyszerek tekintetében.
Jelentősen javuló szabad pénzáramlásról számoltatok be az első negyed évben. Az elmúlt időszakban az osztalék fizetés mellé oda került egy jelentős saját részvény vásárlás is. Tőkepiaci szempontból hogy gondolkoztok ennek a szabad pénzáramnak a felhasználásáról?
Igen, tehát a tőkeallokációs modellünk az gyakorlatilag négy elemből áll. Az elsődleges prioritás, és ezt a részvényeseink többsége is támogatja, hogy a meglévő üzleteinkbe áramoltassuk vissza a megtermelt cash-t, amennyire csak tudjuk, vagy amennyire igény van. Tehát ez például az R&D budgetünk jelentős növekedésén is tetten érhető. A második ehhez szorosan kapcsolódó terület azok az M&A, tehát az akvizíciók, de nem a hagyományos értelembe vett óriási cégvásárlásokra kell gondolni, inkább kisebb tranzakciókra, valamint termékek, licenszek, termékportfóliók vásárlására. Itt ugye idén már két tranzakciót is bejelentettünk, egy német tőzsdén lévő vezető bioszimiláris fejlesztő cégben vásároltunk egy kisebbségi részesedést, illetve kivásároltuk a németországi biotechnológiai üzletünkben a partnerünket. Ez az első az olyan 80 millió euró, a másik az több mint 100 millió euró nagyságrend volt, ami készpénzkiáramlást okoz. És akkor utána jön nyilván a részvényeseknek való jövedelem, mert hogy ez egy fontos szempont a részvényeseinknek, és meg is engedhetjük magunknak, hogy egy vonzó jövedelmet biztosítsunk a részvényeseknek. Azt látjuk, azt halljuk a befektetőktől, hogy az osztalék valószínű egy preferáltabb útja ennek a jövedelem biztosításának, és az osztalékot idén is a közgyűlés által elfogadott osztalékhoz egy 8%-os növekedést mutat az egy részvényen jutó osztalékban, és egy durván 4,5%-os osztalék hozamot, ami mind a kifizetési arány, mind az osztalék hozam az iparági átlagot tekintve inkább átlag feletti egy picit, de semmiképpen sem maradunk el a hasonló vállalatoktól. A részvény visszavásárlás szintén részvényesi konzultációk eredményeként került elfogadásra egy évvel ezelőtt, illetve akkor egy nagyon jelentős tényező volt az alulértékeltség olyan mértéke, ami az igazgatóság és a menedzsment számára is egy ösztönző volt, hogy ezúton is, vagy ezen a csatornán keresztül is használjuk fel a megtermelt cash-t. Ez a részvény visszavásárlási program lezárult, és a mostani közgyűléstől kértünk felhatalmazást, de ez egy általános felhatalmazás részvény visszavásárlásra. Programszerű részvény visszavásárlást most nem indítottunk el, akkor és amennyiben úgy látja az igazgatóság, hogy indokolt lehet újra egy ilyen programot elindítani, vagy egyszerű beavatkozásra a piacokon, akkor ez a rugalmasság ez rendelkezésre áll.
Köszönjük a beszélgetést Réti Robertnek, a Richter befektetői kapcsolatok és ESG vezetőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm szépen.